Olvassunk igét Efézusi levél 6. fejezetéből az első 4 verse, Efézus 6, 1-től 4-ig. Tehát Efézus 6, első verstől. A 222. oldalában az új fordításban. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amely az ígéret fűződik, pedig, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák, pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Az előző igeszakasz is, és ez is a következőkben is folytatódik, az engedelmességre felhívás, az igének a felhívás az engedelmességre, arra az engedelmességre, ami a legfontosabb minden embernek az Isten felé, a mennyi Atya felé való engedelmessége. Itt a gyermekekkel kapcsolatban egy más szó szerepel az engedelmességre, mint az asszonyoknak az engedelmességéről beszéltünk az előző alkalommal, egy más görög szó szerepel. És van olyan fordítás, például a Csia fordítás, az vissza is adja ezt a különbséget, ugye, hogy ebben a fejezetben, ha jól emlékszem, alávetettséget fordít, ugye a fordítás nem engedelmességet, hanem alávetettséget. Ugye a kettő között az a különbség, hogy az engedelmesség, a feleségeknek az engedelmességére azt mondja az ige, hogy úgy engedelmeskedjenek, hogy egyetértenek dolgokkal, hogy tulajdonképpen megértik, hogy mit akar a másik, és belesimulnak az akaratába. Itt pedig a gyermekek esetében egy olyan alávetettségről van szó, amiben nincs mérlegelés, nincsen vizsgálat vagy visszakérdezési lehetőség tulajdonképpen. És ez a nevelésnek az egyik, vagy a gyereknevelésnek az egyik sarkalatos pontja tulajdonképpen, hogy hogyan tudjuk elérni azt a gyerekeinknél, hogy úgy engedelmeskedjenek, úgy vessék alá magukat, ami akaratunknak, hogy az ő számukra is jó legyen, és örömmel tegyék, vagy tehessék. Ez az állandó feszültség ugye a szülő-gyerek kapcsolatban sokszor, főleg amikor már elér egy bizonyos kort a gyerek, kiskorban ugye talán viszonylag könnyebb ezt az alávetettséget érvényesíteni, mert a szülő mondja meg tulajdonképpen azt, hogy mit csinál a gyerek, és a szülőre felnéz a gyerek, és általában azt tekinti alapnak és jónak, amit a szülőitől lát és hall. De nagyon fontos megértenünk azt, hogy ahogy a szülőknek is általánosan, ahogy itt az 5. rész 21. versében olvastuk, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, de meg ugye Krisztus félelmében mondja itt a 21. vers, a szülőknek is fontos, hogy abban az élet formában, engedelmességben éljenek az Úr Jézus felé, amiből kijöhet egy helyes szülő-gyerek viszony. Ugye azt szokták mondani, hogy beteget gyógyítani és gyereket nevelni csak Isten tud, és mindannyian tapasztaljuk, akiknek gyermekeink vannak, hogy nagyon sok igazság van ebben, nagyon sok mindenben, akármennyire is törekszik az ember, akár ha valaki nagyon komolyan veszi és képzi magát, vagy ha nagyon jó szülei voltak, és ilyen szempontból jó példákat láthatott, és azt szeretné továbbvinni. De mindenféle szempontból azt tapasztaljuk, hogy nem egy könnyű feladat ez. És ugye itt most gyermekek nem nagyon vannak, vagyis hát vannak, de ugye már nagyobbak, mert a Tomi is ugye járunk, ha Krisztus, de azért már nem mondható kisgyermeknek, hanem felnőttek. De mégis talán jó azt lefektetni, vagy látni, amit itt az ige ír, hogy a, tulajdonképpen a gyermeknek az érdeke ez, hogy engedelmeskedje, hogy vesse alá magát a szívet. Ebben persze a szülőnek a felelőssége a nagy, mert ugye ő neki jó példát kell mutatni, jóra kell tanítani, arra kell tanítani, ami a legjobban előre visz a gyerek életét minden szempontból, fizikailag is, testileg is, fejlődésében, de lelkileg is, és elsősorban az ige felé, igeszerűen is. Ez nagyon fontos, hogy az emberek, az a hívő emberek a gyerekeiket is nem próbálják, hanem neveljék úgy hitre, hogy elmondják az evangéliumot, elmondják, hogy mi határozza meg a mi életünknek az alapját, mi az, amit miért követjük mi a Bibliát, miért olvassuk, miért szeretnénk, hogyha az Úr Jézus lenne a mi vezetőnk, és ennek a rendnek, ennek az életformának a természetessé tétele a feladat a szülőknek a családban. Ugye soha nem lehet erőltetett, vagy soha nem lehet törvényszerű, hogy valakinek a nevelésébe, vagy tanításába, akár a Biblia ismeretét, vagy akár magát a hitet kényszeríthetné, vagy kényszeríteni a szülő. Mert kényszeríteni, vagy olyan dolgot tenni, amiben nincs benne a saját döntés a gyermeknek, a hitbeli dolgok szempontjában nagy hiba. És ezért nagyon fontos, hogy megértse a gyermek, hogy vannak dolgok, amiben mindentől függetlenül engedelmesnek, alávetettnek kell lennie, pont azért, mert a szülő azért állít korlátokat, és azért mond dolgokat, hogy ne csináljon valamit a gyermek, mert tudja, hogy az a gyermek érdekében, az ő védelmére van. Ez a úgymond normális, ahogy itt is az ige mondja, hogy ez a helyes, ez az igazságos, vagy ez a normális, hogy a gyermek engedelmeskedik a szülőnek azért, mert feltételezhető mindig az, hogy a szülő a gyereknek mindig jót akar. Igaz? Hát melyikünk az, amelyik ugye alapvetően nem akar jót a gyereknek? Ezt ugye az ige is mondja, hogy szeretnénk jó dolgokat adni a gyermekeinknek. Szeretnénk, hogyha igazából a gyerekeink jókat tanulnának tőlünk. Tulajdonképpen ezt a pogány világ is Pál apostol korában is ismerte. Az akkori nevelési módszerek, amiket Pál apostol is ismert, és mi is ugye ránk maradtak különböző római és görög nevelési formák, azokban mindben alap volt, alap tulajdonság volt ezekben a gyermek engedelmességre nevelése. Hogy a gyermek vesse alá magát a szülőnek, és akár büntetés vagy fenyítés következmény is járt annak, aki nem engedelmeskedett. És akár nézzük a keleti kultúrákat, ott is tulajdonképpen megvolt ez a fajta hierarchia, ez a felépítés. Ugye aki olvas ilyen Konfúciuszt, vagy ilyen dolgokat, én nem szoktam, de ugye azt lehet tudni, hogy ő nagyon sokat írt erről, és ezzel foglalkozott. És így volt ez, hogy a gyermektől feltétlen engedelmességet vártak el. A hívő embernek az életében, a családok életében biztos, hogy egész más jellegű kell, hogy legyen ez az egész helyzet. Azért, mert ugyan alávetettséget ír itt a Biblia, de sokkal fontosabb megértetni a gyerekkel, hogy persze egy bizonyos kor fölött, nyilván egy csecsemővel, vagy egy egyéves gyerekkel, vagy egy két évessel is még nem nagyon kell megértetni, vagy nem lehet megértetni azt, hogy miért ne jöjjön a konnektorba, miért ne fogja meg a vasalót, ha forró. Ugye ezek olyan dolgok, amik tapasztalatokká válnak, ha megtörténnek, csak vannak olyan tapasztalatok, ugye, amik hát nagyon veszélyesek lehetnek, például a konnektor, vagy mint nálunk is az Andris megmarkult a vasaló gyerek, kisgyerek korán, mit tudom mennyi, vagy egy éves, vagy ennyi korában, és hát ugye elégett az egész tenyérére a bőr. Jó, hogy visszanőtt, de ugye azért például a konnektorban nyúlás az ennél sokkal veszélyesebb lehet, ugye az akár ugye, halálos kimenetet is lehet. Tehát nyilván ezekben a dolgokban nincs különbség a hívő és a hitetlen nevelési elvek között. Természetesen az a cél, hogy egészséges embereket neveljen az ember. Tehát egészségesek legyenek mindenféle szempontból. Természetesen az egy nagy kérdés, hogy, beteg szülőknek, idézzel mondom, akik nem az Úr Jézus gyermekei, tehát nem Isten gyermekei, hogyan lehet egészséges lelkületű gyermeke? Ugye valószínűleg sehogy, mert pontosan ez a probléma, hogy a lelkületet, azt a fajta életvitelt, amit él, azt adja át először az ember, mert ugye azt mondják, hogy az nevel a legjobban, akik vagyunk magunk. Nem az, amit mondunk, nem az, amit teszünk, sokszor az is, de ugye a legfontosabb, a legelső, amit lát a gyerek is, hogy átvesz, hogy amilyen lelkületek vagyunk, amilyen törekvéseink vannak. És ez nagyon fontos, hogy ebben nagy különbség van a hívő és a hitetlen ember között, és nagy különbség lehet. Hiszen aki az Úr Jézushoz megtért szülő, az odaviszi a gyermekeit, gyermekeinket odavisszük Isten elé, hogy azt szeretnénk, hogyha minél jobban tudnánk őket az Úr Jézus elé állítani, minél nagyobb szeretettel tudnánk őket úgy nevelni, hogy értsék meg, hogy milyen veszélyes a világnak a vonzása, milyen veszélyes területei vannak annak a világnak, amiben élünk, és hogy a hitüket milyen fontos, hova teszik, hogy hova adják, hogy miben hisznek. Hogy milyen fontos az, hogyha a hitüket odaadják másnak, nem az Úr Jézusnak, akkor abból nagyon komoly, hosszú távú következmények lehetnek az életükben, és nagyon nehéz lesz esetleg az Úr Jézushoz visszatérni, megtérni annak, aki más irányú dolgokban hisz. És ebben nekünk nagy a felelősségünk is, de a gyerekeknek is megvan a felelőssége. Ugye a példabeszédek könyve néhány igéje beszél a gyereknevelésről, ezt csak talán mindannyian jól ismerjük, de érdemes talán egyet-kettőt felolvasni, mert ebből látszik, hogy milyen régi kérdés ez, hogy milyen, és milyen fontos kérdés is volt ez a gyermeknevelés már Salamon korában is. De én csak néhány igeverset írtam ki, hogy egyet pontosabban a példabeszédek 6.20.23 azt mondja: őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását. Közd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra, fűzre, jártudban vezessen, fektetben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat. Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. Ez nagyon határozottan, ez a példabeszédben levő szakasz, ugyanezeket a gondolatokat mondja el nagyon határozottan, figyelmeztetve a gyermeket és a idősebb fiúkat, de hát nyilván lányokról is szó van, hogy soha ne vessék meg azokat a dolgokat, amiket a szüleik tanítottak nekik, azokat a parancsokat, és ugye, hogy legyen előtte az embernek. És ez talán azért fontos, mert hogyha van kapaszkodója valakinek, van mihez nyúlnia annak a gyereknek, aki kapott a szüleitől egyfajta alapnevelést, alapot az élet dolgairól, akkor az, amit itt ír az ige, valóság lehet, hogy különböző kérdések vagy különböző helyzetekbe kerülve előjöhet a szülőnek a szava, amit a szülőtől hallott. Ezért mondja az ige, hogy lámpás a parancs, világosság a tanítás. Tehát amit tanít, ad egy világosságot, egy megvilágít egy utat magunk előtt, ahol a gyerek menne, nem az van, hogy sötétségbe tapog, maga bizonytalan döntéseket kell hoznia, fogalma sincs, hogy mi lesz belőle, de ha kapott tanítást, és elmondták neki, hogy minek milyen következménye van, miből mi fog következni, mire, merre menjen, merre nem menjen, és ezt komolyan veszi, és ott van előtte mindig, ahogy itt az ige kifejezi, hogy jártodban vezessen, fektetben őrizzen, hogy ez ad egy világosságot az ember számára az élet útján, ahogy járja az ember az életét. És azt is mondja itt az ige, hogy figyelmeztető intés. Ez nagyon fontos dolog. Nagyon fontos gondolat. Ugye a gyermekek bizonyos korban, főleg ugye a kamaszkorban, nem szeretik az intést. Ugye nagyon nem szeretik, hogyha valaki inti őket, mondja nekik, hogy mi a rossz, vagy mi a nem jó. Mert ugye ők mindenben úgy gondolják, hogy már felnőttek, vagy olyan nagyok, hogy már el tudják dönteni, hogy mi a jó, vagy mi a rossz. És ezért nagyon jó, hogyha ez mégiscsak ott van előttük, hogy az, amit tanultak, amit tanulhattak a szülőktől, az olyan intésé válik, amit komolyan tud venni egy gyermek. Nyilvánvaló, hogy azt lehet mondani, hogy ezek olyan ideális esetek, amiről az ige beszél, vagy olyan ideális helyzet, amiről a példabeszéd megben olvasunk, ami általában nem jellemző. A gyerekeinkre ránk se volt jellemző gyerekkorunkban, hogy mindig ugye megvilágította volna az utunkat a tanítás, mert ugye a fiatalban, a kamaszban mindig van egy kipróbálási vágy, hogy más csinálni, mint amit a szülő mond, vagy más csinálni, mint amit a hatalom mond. És ez ugye természetesnek fogható föl, hogy ez így van, mert abban is van egyfajta fejlődési lehetőség, ha valaki kipróbál dolgokat, és ugye akár csalódik, akár pofont kap, akár valamiben előbbre jut, hogy siker lesz, az egy kis tapasztalat. De nagyon fontos komolyan menni az igét, hogy ugye azt mondják, hogy az okos ember az más kárán tanul, ugye a buta, meg a magány se. Ugye itt is sokszor ez van, hogy vehet a példát, jó példát a szülőtől, vagy tanítást az ember. Természetesen ez a szülő is kell. Az utolsó idők jelenként látjuk, amit a Timóteus levélben olvasunk, ami talán ma is jellemző a világra, és ez nekünk hívő szülőknek a gyermekeire nem kell, hogy jellemző legyen, de talán mi is tapasztaljuk ennek a begyűrűzését, amit olvasunk ugye a Timóteusi levélben, ahol felsorolja az ige, hogy milyen, mik lesznek az utolsó időkben, és ott azt olvassuk, ugye a 2 Timóteus 3 első két verse erről szól, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelnek, szeretetlenek, stb. Kérlelmetlenek. Ebben ugye, ami mai témánkat érinti, ez, amit itt így fejez ki az ige, hogy szüleikkel szemben engedetlenek. Ugye ez jele annak, hogy mennyire uralkodik a bűn ebben a világban, és hogy mennyire mélyül a bűn a családok életében. Ugye az egyik utolsó idők jeleként látható, hogy maga a család intézménye is ropog, ugye recseg ropog a világban, és az nagyon jó, hogyha a hívők között ennek nincs semmilyen fajta foganatja elterjedése. Talán ugye látunk a vallásos világban ebben a világhoz a hasonlulást, vagy hasonlóságot, vagy sok esetben a hatást, de nekünk hívő embereknek nyilván nem kell, hogy ebben akár közeledjünk, vagy bármilyen szempontból ugyanazt tegyük, amit a világ. Ez az utolsó idők jele, ez a világra jellemző. De azért, ha őszintén megmondjuk, megnézzük, ugye mi gyerekeink nem úgy születnek, hogy hívő emberek, igaz? Nem hívő emberek meg születnek. És ezért ugyanúgy vannak, és rájuk is hat a közösség, a világ, ahol élnek, az iskolában, már az óvodában, meg később is, hogy olyan hatások érik őket, amiből igenis nagyon sok minden rossz következik, és az, hogy mivel az osztálytársa valakinek mondjuk engedetlen a szülő iránt, és eleve föl sem merül, hogy engedelmeskedjen, mert ő az úr a házban, a gyerek irányítja a szülőt, és nem a szülő a gyereket. Ugye ezt látva, ugye a hívő szülő gyerekében is fölmerül ez, hogy hát akkor itt valami nincs rendben állunk, mivel ezeknél így van, akkor nekem is milyen jó lenne ez. És biztos, hogy ennek a helyzete, problémája nálunk is elején is fölvetődik. De milyen jó az, hogyha vagyunk ebben tulajdonképpen olyanok, akik hogy úgy mondjam, jó szándékból, vagy olyan szeretetből, ami azt akarja, hogy jó van, csak a gyereknek legyen jó, csak ne idegen tanuljon, adjunk meg neki mindent. gyerek érdekére hivatkozva engedjük meg azt, hogy tulajdonképpen megforduljanak a szerepek a családban, a szülő legyen az, akit a gyerek irányít, és tulajdonképpen pontosan az a fordított történt a világban, hogy a szülő az alávetetje a gyereknek, nem a gyerek a szülőnek. És ez a természetessége a világnak azért, mert tudjuk, hogy a világfejedelme az a célja, hogy mindent kifordítson, amit Isten elképzelt. És ezért látjuk azt, hogy a család, a gyerekeknek a helyzete az a világban nagyon rossz, vagy nagyon nehéz, nagyon kevés normális család van, már egyre több a mindenféle szörnyű helyzet, amivel már talán a gyerek se tudja, hogy kinek ki a rokona, vagy kinek milyen, hát tudja persze, csak úgy mondom, hogy így durva megfogalmazva, hogy annyi fajta helyről jönnek, x-edik feleség, y-adik férj, egy gyerek, ott gyerek, és ugye ezek a helyzetek nyilvánvaló, hogy lehetetlenné teszik a normális gyereknevelést és életet. Mert természetes az, hogy lehetetlenség, hogyha valaki nem a saját gyerekével él együtt, akkor azt ugyanen szinten nevelje, mintha a sajátja lenne, nem is lehet, nem is fogadja el talán a másik. Nem beszélve arról, amikor én, ahogy felnőttek már, megszoktak egy teljesen másfajta szemléletet, és egy új családba kerülve, ugye teljesen megváltozik esetleg minden. Ezért óriási védelem a hívő szülők helyzete, a hívő családok helyzete, óriási védelem, és ennek örüljünk, és ezért adjunk hálát, és ebben éljünk is. És ezt tovább kell adnunk ugye a gyerekeinknek is, akik közül nekünk is ugye a nagy gyerekeink már családot alapítottak, hogy ugyanez az érték, ugyanez a gondolatmenet és nevelési szisztéma, hogy a legfontosabb az időre való kapcsolat, és ebből indul ki minden. Ennek a továbbadása nagyon fontos. Azért nagyon fontos, hogy ne hasson rájuk a világ úgy, ahogy egyébként azonnal hatni fog, hogyha ebben kihagyjuk azt a feladatunkat, ami van, hogy az Úr Jézus Krisztushoz vigyük közel a gyermekeinket. Természetesen nagyon sok minden területen meg lehet tanítani a gyermeknek. A hitetlen szülő is, egy normális szülő meg akar tanítani sok mindent a gyermekének, nem csak az iskolában, ott is azt akar, hogy jó tanul legyen, meg szorgalmas legyen, meg jó iskolákat végezzen. De sokszor sokkal fontosabb azoknak az életviteli dolgoknak a megtanítása, amiben tulajdonképpen maga az önállóvá válás, az élet élése lehetővé válik. És ebben sok negatív példát láttam én is az évfolyamtársaink az egyetemen is, hogy ugyan tanulni megtanultak, mindent biztosítottak a szülők, de az életre nem nevelték föl őket, úgyhogy nem is tudtak normális életet élni, és el is kallódtak, el is zűlöttek. Nagyon soknak tönkre ment ugye a családi kezdeményezéseik, amit tettek. Tehát nagyon fontos az a háttér, amiben jönnek, az a helyzet, amit kapnak. És ez is nagyon fontos, ugye ezt világossá tenni, hogy tulajdonképpen ugyanazt folytatja majd, sok esetben ugyanazt a rosszat egy gyermek, amit a szüleitől lát, hogyha rosszat lát, viszont jó esetben utánozhatja, vagy viheti tovább azt a jót, amit lát a szüleitől a családban. És ugye itt hangsúlyozza az ige azt, hogy a feltétel nélküli engedelmesség az Úrban van. Tehát itt is nagyon fontos az, hogy ez hívőkre tud vonatkozni. Mert a szülő és a gyermek is, ugye egy idő múlva, ha a gyermekek is megtérnek az Úr Jézushoz, akkor mind a ketten tudják azt, hogy mi a cél, mi van a háttérben. Hogy nem önkényuralom, nem zsarnokság, nem az, hogy a szülő zsarnokoskodni akar a gyermeken, és ezért kényszerít rá parancsokat, és azt mondják, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, kötelező, ha van értelme, ha nincs, hanem igenis olyan dolgokra fogja megtanítani, ami fontos és szükséges dolog, és nem úgy akarja számon kérni, hogy csak azért, mert a szülő mondott valamit, megtette az ember, vagy nem, hanem abban legyen a másik ugyanolyan hitbeli partner, hogyha megteheti, hogyha már az Úr Jézus gyermeke, a felnőtt gyermek. És ez nagyon fontos, hogy, hogy az a kérdés például, hogy meddig gyermek a gyermek, ugye? És itt az ige világossá teszi, hogy engedelmesség szempontjából nyilván addig, amíg nagykorúvá válik, ugye a társadalmi rendszerektől nyilván különböző, a társadalmi rendszerekben különböző, nálunk ugye Magyarországon az a tulajdonképpeni bevett szokás, hogy amíg nagykorúvá érettségi környékén tehető ez, amíg ugye otthon él valaki, és tulajdonképpen gyermeknek lehet mondani, mert nem nagykorú, nincs, ugye mondhatjuk így szavazati joga, bár ez annyira nem kötődik a felnőttséghez, de mindegy, de akkor tulajdonképpen a nevelési módszer meg kell, hogy változzon. De, hogy az ige világossá teszi, hogy a tisztelet szempontjából élete végéig gyermek marad a gyermek. A tiszteletadást azt nem váltja ki az, hogy ő már önálló családot alapít a szülő felé, hanem azt mondja továbbra is, hogy tiszteld az apádat és anyádat, hogy hosszú életük légy a Földön, és jó legyen dolgod. Ugye ez a két dolog, ugye az Ószövetségben a jó legyen dolgod, ugye ez valami fajta áldást, gazdagságot jelentett, a hosszú élet pedig tulajdonképpen egyénileg is egyfajta hosszú életet, de társadalmilag is életet jelent a Földön, hogy ne pusztuljon ki az emberiség, ne pusztuljon ki a társadalom. Ugye sokat beszélnek arról, hogy a magyar nemzet ugye fogyóban van, és hány év múlva mennyi lesznek, vagy mikor van az a helyzet, amikor lehet, hogy több lesz Magyarországon a kínai, meg a mit tudom, milyen nemzetiségű, mint a magyar. És ugye ez benne van ebben. Benne van ez a dolog, hogy Isten ígérete, hogyha egy gyerek engedelmes a szüleinek, és tiszteli a szüleit később, a felnőtt korában is, az az ígéret tartozik, hogy az a nemzet, az túl fogja élni tulajdonképpen ezt a pusztulást, mint ahogy nagyon sok nemzet eltűnt már ugye a történelem süllyesztőjében. De például mi vagyunk. És ez nagy öröm, és nagy dolog is, hogy vagyunk, és örülhetünk is mindenféle szempontból, hogy magyarok vagyunk, a nyelvünknek, nagyon sok mindennek lehet nyilván örülni, és ezt is át lehet adni a gyermekeinknek, az, hogy nagy dolog, az, hogy mi magyarok vagyunk, és hogy Isten ide helyezett bennünket. Hogy ebben nincs semmilyen nacionalista, soviniszta dolog, meg elgondolás, nem kell semmilyen túlzásokba esni az a hívő embernek, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Isten alkotta meg az országok határait és a mi népünknek a rendszerét vagy helyzetét is, és nagyon örülhetünk ennek, hogy itt lehetünk. A gyermekekről talán ennyit. A szülők kötelessége, amit már részben ugye itt érintettem is, az a nevelés, hogy az ember mindenféle szempontból feltáplálja a gyermekét. Ugye ez nem csak kisgyermekkorban az anyai szoptatásra vonatkozik, hanem folyamatosan úgy táplálja, úgy etesse, ugye, ahogy szükséges neki. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Isten igéjével is, és nagyon sok minden mással is. És ez nagyon fontos dolog, hogy ez kötelessége a szülőnek. Ez nem olyan, hogy ha akarjuk, ugye akkor tesszük, hétfőn, szerdán tesszük, de kettő csütörtök szabad nap van, akkor nem tesszük, mert akkor a gyerek azt nem akar, mert akkor nem neveljük. Vasárnap meg egyébként is mindenkinek szabad, mindenki azt nem akar. Ugye? Hanem ez állandó kötelessége a szülőnek. Ez ugye, ahogy szokták mondani az ilyen szolgáltatásoknál, hogy 7x24 óra, ugye, azaz a nap 24 óra, de az egész hét 7x24 óra, tehát hogy nincs kimaradás, nincs kihagyás benne. Ez azért fontos, mert azért adott Isten gyermeket nekünk, hogy fölneveljük neki. Hogy fölneveljük a gyermekeinket, és az az időszak, amikor a nevelési időszak van, akkor igenis ez a fő feladata a szülőnek. Teljesen mindegy, hogy időben ez hogy néz ki, vagy melyik szülő teszi többet, vagy gyakorolja általában, hogy az anyák, akik a sok gyerek esetében otthon vannak a gyerekekkel, kevésnél nem biztos, de nyilván hívő családokban erre is van lehetőség és példa, hogy ha lehet, az anya az ne dolgozzon addig, amíg kicsik a gyerekek, hanem ne nyomja egy éves korába bölcsödébe a gyereket, és mennyire dolgozni, hanem persze hát nagyon sok mindentől függ ez, de ezek általános érvényű dolgok, hogy a gyereknek az a legjobb, ha otthon van az anyjával, kiskorában, és tőle tanul meg sok mindent. És ez, hogy feladatunk ez, tulajdonképpen Pál apostol idejében egy óriási forradalmi gondolat volt. Azért volt forradalmi gondolat, hogy nevelje, szeresse a szülő, és feladata ez a gyermeknevelés, mert abban az időben tulajdonképpen az atya, az apa a családban, főleg a római rendszerben teljhatalmú ura volt az egész családnak. Eladhatta a gyerekét rabszolgának például, megtette azt, hogy úgy gondolta, hogy a gyerek fértsen, akkor eladhatta a rabszolgának, és senki a törvény nem tiltotta. És nem, meg se rótták érte, vagy valami. Tehát olyan helyzetek adottak abba az időbe, amihez képest, hogy olyan életvitelt éltek a családok, vagy az emberek, az volt a természetes. Sőt, ugye ha beteg volt, akkor megölhette, vagy elküldhette valahova, ahol megölik. Tehát nagyon sok minden olyan dolog volt, amiben a nagyon kemény és nagyon embertelen módszerek voltak tulajdonképpen rendszer szerűen szokások. Szokássá váltak ezek. És ebben a környezetben írja Pál apostol ezt a Efézusi levelet, és azért nekünk, akik ugye egész más környezetben élünk, nekünk nem olyan nagy dolog ez, hogy nevelje a szülő a gyerekét. Nekünk ez a majdnem természetes, igaz? De abban az időben nem így volt. És ezért a hívő embereknek egész más lett ugye a főfogásuk erről, hogy Pál apostol is írja, hogy ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket. Tehát itt ugye egy egészen más szemlélet van, nem hogy azt csinál az apa a gyerekén, amit akar, hanem felelős azért, hogy úgy nevelje a gyerekét, hogy közben ne ingerelje. Ugye, mivel lehet a gyereket ingerelni? Az egyik legingerlőbb dolog a gyerek számára az, hogyha a szülő valamit megkövetel tőle, de ő maga nem tartja be. Ugye, amikor valaki azt mondják, hogy van vizet prédikál és bort iszik. Ugye a szülő, ez nagyon ingerlő a gyerek számára. És az is nagyon ingerlő, hogyha értelmetlen parancsokat, vagy értelmetlen utasításokat kap csak azért, hogy valamilyen módon bizonyítsa a szülő a számára, hogy ő a főnök, ő a valaki. Ezek olyan ingerlő dolgok lehetnek, amik nem segítik a gyerek fejlődését, hanem rombolják, és ellentétet szülnek a gyerek és a szülő között. Normális esetben, egy normális családban a felnőtt gyermekek és a szülők között szeretett kapcsolat marad, alakul ki. Azért, mert a gyerek hálás azért, amit a szülő veletett, még ha esetleg gyerekkorában többször meg is verte, vagy megfenyítette, mert szükség volt rá, erről is beszél a Biblia, hogy nem az az ingerelés, hogyha a szülő él azzal az atyai kötelességével, hogy bizonyos helyzetekben megfenyíti a gyermeket. Ugye erről beszél az ige is, hogy ha nem fenyít meg benneteket Isten, akkor korcsok vagytok, nem fiak. Tehát ez, és ez nem válik ugye se a hátrányára a gyermeknek, se nem ront a szülő és a gyermek kapcsolatán. Akkor, ha ez nem olyan fajta indulatból van, vagy azért van, hogy megmutassa a szülő, hogy ő az erősebb. Mert egy időben lehet, hogy fordul aztán a kocka, ugye, hogy aztán a gyerek lesz erősebb. Ilyen is van, de nyilván nekünk nem ez a helyzetünk, és nem erre kell fókuszálnunk, hanem nagyon fontos az, hogy úgy neveljük őket, ahogy nekik a legjobb, ne ingereljük, és tényleg csak olyat követeljünk, és olyan életpéldát adjunk, amit mi is azt várjuk el tőlük, amit mi is teszünk. És ugye több gyerek esetén, ugye ahogy nálunk is van, meg többeteknél van, előfordul, ugye, vagy előjön a kivételezés kérdése. Ugye az a kivételezés kérdése, ami ugye egyforma bánásmódot igényelnének, hogy mondjam, a gyerekek, vagy egyforma bánásmódot érdemelnének a gyerekek, de sok esetben mégis valamiért, nem tudni miért, sok esetben nincs is nem feltétlenül megmagyarázható, esetleg mindig a legkisebb gyerek, ugye a kedvenc, a leading, és többet megenged neki a szülő, mint a többieknek, vagy másoknak. Közben, ahogy sok gyerek esetén változik a világ, változnak a szülők is abban, hogy talán amit a nagyobb gyerekeknél nem engedtek, meg a kisebbeknél engedékenyebbé válnak. Ugye ez is kérdés, hogy ebben mi a helyes, mi a jó, de nyilvánvaló, hogy nem múlnak el az évek a szülők fölött se teljesen nyomtalan. Az idegrendszere is nyilván változik az embernek, és sok mindenben az, amit fiatalon könnyen átlépett, lehet idősebb korába, ezért is van az, hogy nyilván megvan mindennek a rendelt ideje. Nyilván valahogy ezért mondja a Biblia, hogy rendelt ideje van a születésnek is, ebből a szempontból is, hogy a gyereknevelés úgy egészséges, hogyha nem a saját unokáját neveli, persze vannak kivételek, mint ógyinények esetében, most nem erre akartam utalni, hanem a normális helyzet az, amikor ugye a saját gyermekeink olyan korban vagyunk, a gyermekeink nevelés esetében, amikor még van fizikai erő, van idegrendszer, van ötlet, sok minden. Erre energia, erő azokra a dolgokra, amit a gyerekkel kell csinálni. Mert ugye ott van minden, amiben jó részt venni együtt. Sportolni, kirándulni, dolgozni, sok minden másban. És ez nagyon fontos, hogy gyakoroljuk is, és ez az egyforma bánásmód is fontos. A másik dolog, ami ebben a mondatban benne van, amit olvastunk itt a 4. versben, hogy hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, ugye ebben sok mindenben a nevelésben egyfajta biztatás is, egyfajta ugye szerető segítség nyújtás is benne van, és ez is nagyon jó, hogy a hív ember gyakorolhatja ezt, sőt, tulajdonképpen az egyik legfontosabb ugye ebben a kapcsolatban is a megbocsátás kérdése. A megbocsátás, amiben biztosítom a gyereket arról, hogy nem azért kap büntetést, hogy haragszom, vagy mert nem bocsátok meg neki, hanem azért, mert annak a bűnnek következménye van. A büntetés a következménye, de tisztában elmondva, világossá teszem a számára, hogy a szeretete az embernek, a szülői szeretete, a vele való kapcsolat, az nem változott meg azáltal. És ebben sokat kell tanulnunk, hiszen ezt mondja a Biblia, hogy Isten is így szeret bennünket. Úgy szeret Isten bennünket, hogy bármit elkövetünk, ugyanúgy néz bennünket, mert soha semmi bűn nem követtünk volna el. És olyan nagyon nehéz így tekinteni egyes esetekben a gyerekeinkre, ha valami olyan a helyzet, de mégis ez az igének a határozott hozzáállása, hogy abban a helyzetben, amiben esetleg vagyunk, és amiben akár rosszat tesz a gyermek, vagy akár olyat tesz, amit nem szabadott volna, abban is legyen világossá téve a megbocsátásnak az alaphelyzete, a deklarálása. Nincs joga a szülőnek arra, hogy a gyerekével szemben arra tartson. Attól függetlenül sem, hogy ő a szülő. Tehát ebben, Isten igéje, a hívő családokban erre nincs lehetőség, hogy olyan haragot tartson a szülő a gyermek felé, ami megmarad hosszú ideig valamiért, és meghatározza a vele való kapcsolatot, olyan nevelést. Aztán ugye nagyon fontos az, hogy itt mondja az ige, hogy az Úr tanítása szerint kell nevelni. Az Úr tanításában az is benne van, hogy minden ember önálló személyiség. Ennek a személyiségnek a kidomborítása, kifejlődése is célja a nevelésnek. Az azt jelenti, hogy nekünk szülőknek soha nem szabad a gyermeknek a személyiségét megtörni, és valamilyen fajta erőszakot gyakorolni rajta, úgy megváltoztatni, hogy valamilyen fajta kényszerpályára kerüljön a gyerek, és csak az lehessen a számára a normális, amit mi mondunk, az mi akaratunk mögé állja mindig az ő akarata. Ugye ezt csinálták annak idején, meg teszik ma is a különböző fegyveres testületek, akik képeznek olyan embereket, akik aztán parancsra mindent megtesznek gondolkozás nélkül. A janicsárok, mondják, ugye, hogy ilyenek voltak annak idején, ugye a török katonák, hogy így nevelt gyerekkorba bekerültek olyan iskolák kisgyerekkorba, amikor olyan nevelést kaptak, hogy utána képes a személyiségüket megtörve úgy nevelték őket, hogy nem gondolkoznak, nincs semmi érzelmi, semmi. Ugyanígy van, hogy a légióban halljuk, hogy ugyan már felnőttek vannak, de mégis ugyanez a cél, ugyanez a helyzet, hogy a légióban az a feladat, hogy ne legyen akarata, ne legyen személyisége valakinek. Mert akkor tud parancsra ölni, ha nem gondolkozik. Akkor tudja megtenni azt, amit ma parancsolnak neki gondolkodás nélkül, ha a személyiségét tulajdonképpen összetörik. Ez nagyon fontos, hogy a szülőnek soha nem lehet ez se célja, se nem lehet ilyen fegyelmezési módszert használni, vagy nevelési módszert használni, nem szabad, mert ez valóban tönkre is teszi a gyermeket. Tehát tönkre teszi az életét, az önálló személyiségét, azt, hogy felnőtté váljon, azt, hogy meg tudjon élni ebben a világban, hogy önálló emberré váljon. Ez nagyon fontos kérdés, de reméljük, hogy ebben nincs semmilyen problémánk. A fegyelemmel és intéssel, amit az előbb is mondtam, két irányú. A fegyelemben benne van az, hogy ugye egyfajta rendszer kell a gyermek életében, hogy legyen, mint ahogy a miénkében is. A fegyelem az fontos dolog. Ha mi fegyelmezetlenek vagyunk, akkor nehéz megkövetelni, de az előbb is mondtam, ugye mi nagyon fegyelmezetlenek vagyunk, de állandóan fegyelmet kérünk a gyerektől különböző dolgokban, pontosságot, stb. Akkor ugye ez ingerje a gyereket. Tehát fegyelmezettek legyünk mi is, és fegyelmet igényeljünk a gyerekeinktől is. Az intésben pedig benne van az a fajta pozitívum, az intésben mindig benne van a biztatás, de benne van esetleg az intetés is. És olyan jó azt látni, hogy amikor tudja a gyermek, hogy a szülőnek igaza van egy intésben, egy fenyítésben akár, akkor természetesnek veszi, és nem semmilyen fajta értetlenség nincs a szívében, mert tudja, hogy ez a helyes, ez az igeszerű. És így is alkotta meg Isten az embert, hogy ezt gondolja, addig, amíg egészséges valakinek a lelke, a lelkülete. Tulajdonképpen ez a táplálgassátok, etetgessétek, nevelgessétek, ez a fogalom van itt, amikor a fegyelemmel és intéssel gondolatokat olvassuk, és tényleg fontos ez, hogy ne forduljon át a fegyelmezés vagy a büntetés teljes túlsúlyba a többi a biztatáshoz képest. Tulajdonképpen erről szól néhány igevers, amit itt írtam, például a Zsidó 12, ugye ezt jól ismerjük, ezt az igeszakaszt, a fenyítésről szóló igeszakasz a Bibliának. Talán egy pár verset érdemes innen elolvasni. Zsidó 12.5-től azt mondja itt az ige: Fiam, nevezd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általuk. Ugye ez a szakasz két irányú, egyrészt szülőknek Isten felé való engedelmességéről, fenyítéséről beszél, de arról is, hogy ez a szülő-gyermek kapcsolatban is nagyon fontos. Mind a szülő, mint a gyermek részéről ennek az elfogadása. És befejezésül újra és újra arra helyezném a hangsúlyt, hogy a hív embernek legfontosabb, hogy minden nevelés, minden elgondolás mögött ott legyen a hitre nevelés, az Úr Jézushoz való vívésnek a szándéka, hogy oda vihesse a gyermekét a szülő az Úr Jézushoz, az Úr Jézus elé, hogy amikor megérti a gyermek, hogy neki is az Úr Jézusra, mint megváltóra, és mint vezetőre van szüksége, hogy az életét vezesse, akkor tudjon mellette dönteni, tudja behívni az életébe az Úr Jézust, ne csak gyermekként, mint egy gyermeki döntés esetleg, hanem később is felnőtt korában megerősítve ezt, és ebben a szülők élete és példája nagyon sokat számít, mint ahogy láttuk, és látjuk ezt talán a mi családjainkban is.